Ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökkön, örökké. Urunk, Te azt ígérted, hogy ahol ketten vagy hárman összejönnek a Te nevedben, ott Te ott vagy. És köszönjük, Urunk, hogy Te megtisztelsz bennünket jelenléteddel, és így kérünk, hogy erővel, hatalommal szóljon a Te drága szavad, hogy valóban itt a drága testvérek megnyithassák fülüket, szívüket Te előtted, és hogy ne csak az értelmükig, hanem egészen a szívükig hatoljon és jusson el mindaz, amit elkészítettél erre mai délelőtre. Kérünk azért, hogy ébresz bennünk készséget, hogy minden az, ami elhangzik, az a Te szádból való, itt nem emberi bölcselkedések hangoznak el, hanem az élő Istennek az élő szava. Urunkat, hogy így tekintsünk minden egyes szóra ezen a mai délelőttön. Amen. Hallgassátok meg hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet Isten szent lelke megiratott számunkra, és amelyet megírva találunk Jeremiás próféta könyvének 26. fejezetében, az első 16 verset a következőképpen. Jojákimnak, Jósiás fiának, Júda királyának uralkodása kezdetén így szólt az Úr igéje Jeremiáshoz. Ezt mondja az Úr. Állj az Úr házának udvarába, és szólj mindazokhoz, akik Júda városaiból eljönnek leborulni az Úr házába. Hirdesd nekik mindazt, amit megparancsoltam neked, egy szót se védj el belőle. Talán hallgatnak rá, és megtér mindenki a rossz útról. Akkor megbánom, hogy gazdtetteik miatt veszedelmet akartam hozni rájuk. Ezt mond nekik, így szól az Úr. Ha nem hallgattok rám, és nem éltek törvényeim szerint, amit elétek tártam, és nem hallgattok szolgáimnak, a prófétáknak beszédére, akiket hozzátok küldtem, méghozzá idejében küldtem, de ti nem hallgattatok rájuk, akkor úgy bánok ezzel a házzal, mint Silóval. Ezt a várost pedig gyalázni fogja a föld minden népe. A papok, a próféták és az egész nép hallották azt a beszédet, amelyet Jeremiás az Úr házában mondott. Amikor Jeremiás befejezte beszédét, amelyet az Úr parancsa szerint mondania kellett az egész népnek, megragadták a papok, a próféták és az egész nép, és ezt mondták, meg kell halnod. Miért prófétáltad az Úr nevében, hogy jó úgy jár ez a templom, mint Siló? Ez a város pedig rommá és lakatlanná lesz. És összesereglett az egész nép Jeremiás körül az Úr házánál. Amikor meghallották ezeket Júda vezetői, a királyi palotából az Úr házához mentek, és leültek az Úr háza új kapujának bejáratánál. A papok és a próféták ezt mondták a vezetőknek és az egész népnek. Halálra kell ítélni ezt az embert, mert ez ellen a város ellen prófétált, ahogyan magatok is hallottátok. Jeremiás viszont ezt mondta a vezetőknek és az egész népnek. Az Úr küldött engem, hogy a templom és a város ellen elmondjam mindazokat a prófétai igéket, amelyeket hallottatok. Most azért jobbítsátok meg útjaitokat és tetteiteket, és hallgassatok isteneteknek az Úrnak a szavára. Akkor majd megbánja az Úr, hogy veszedelemmel fenyegetett benneteket. Ami pedig engem illet, a kezetekben vagyok. Bánjatok velem, ahogyan jónak és helyesnek látjátok. De tudjátok meg, hogy ha megöltök, ártatlan vér terhel benneteket, ezt a várost és lakóit, mert valóban az Úr küldött hozzátok, hogy hirdessem nektek mindezt. A vezetők és az egész nép ezt mondták a papoknak és prófétáknak. Nem kell halálra ítélni ezt az embert, hiszen Istenünknek, az Úrnak nevében beszélt hozzánk. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a Te igéd igazság. Amen. Foglaljunk helyet. Szeretett gyülekezet! Drága testvérek, egy nagyon éles helyzet áll előttünk, Jeremiás próféta élete már sokadszorra kerül veszélybe. Nagyon nehéz korszakban végzi a prófétai szolgálatát, és hogy megértsük az imént felolvasott részt, szeretném, hogyha egy pillanatra betekintenénk Jeremiás elhívásának körülményeibe, abba a történelmi helyzetbe, abba a történelmi szituációba, amikor Isten ezzel a nagyon különleges és nehéz szolgálattal megbízta. Egészen pontosan tudjuk Jeremiás elhívásának az idejét, Jósiás király uralkodásának 13. évében, azaz Krisztus előtt 627-ben történt. Prófétai működése ismereteink szerint Jeruzsálem pusztulásáig 586-ig tehetjük, sőt, prófétálása néhány hónappal vagy néhány évvel később is végződhetett. És azt is tudjuk, hogy elhivatása idején egészen fiatal volt Jeremiás. Ezt támasztja alá az első fejezetben olvasható rész. Ezt mondja Jeremiás Istennek, amikor Isten megszólítja őt és elhívja, ezt válaszolja Isten hívására Jeremiás. Ó, Uram, Uram, hiszen nem értek a beszédhez, mert fiatal vagyok. Az Úr azonban ezt mondta nekem, ne mondd, hogy fiatal vagy, hanem menj, ahova csak küldelek, és hirdesd, amit csak parancsolok. Feltételezhetően Jeremiás hitét legelőször a családi nevelés gyújtotta lángra. Olyan időben született, amikor a hívőknek, különösen pedig a papoknak, így az ő édesapjának is üldözés volt az osztályrészük. Jeremiást minden valószínűség szerint méltán nevezték vértanú egyház fiának, hiszen akik az áradattal szemben állva megőrizték hitüket és szenvedtek érte, csak annál bátrabbakká, elszántabbakká acélozódtak. Márpedig sok alkalommal kellett szembenéznie és szemben állnia, olyat hirdetni, ami nem tetszett a népnek, ami ellentétje volt annak, amit gondoltak az emberek. Mai történetünkben is éppen erről hallhattunk. Azt olvastuk, Isten azt parancsolja, hogy hirdesd nekik mindazt, amit megparancsoltam neked, egy szót se védj el belőle. És emiatt sokszor konfliktusba került Jeremiás az akkori egyházi vezetéssel, a papokkal, a néppel, és Isten ítéletét hirdette, amely szintén az elhívási történetben mutatkozik meg. Idézem az első fejezetet. Azt mondja Isten, én most a szádba adom igéimet. Lásd, én a mai napon népek és országok fölé rendellek, hogy gyomlálj és írts, pusztíts és rombolj, építs és plántálj. Négy ige jelenti a bűn kárhoztatását, kettő pedig maradt a reménység számára. Azt is tudjuk Jeremiásról, hogy életét teljes egészében a szolgálatnak, Isten drága szavának közvetítésének szentelte. Magányos életével minden idejét Isten ügyének szentelte, így van Jeremiás a 16. fejezetben, majd így szólt hozzám az Úr igéje, ne védj senkit feleségül, ne legyenek fiaid és leányaid ezen a helyen. Ő nem csak prédikátor vagy szónok, az a férfi jellem, aki élete legbensőbb tényeiben is az Úr hűséges tanúbizonysága maradt, még a legnehezebb időszakban is. Az pedig jutott neki bőven, bármint Jeremiásnak, hiszen Isten olyan feladattal bízta meg, amely a kor vallásosságát élesen kritizálta. Sőt, nem csak a nép vallási kultikus életét, hanem sokszor a vezetőknek a viselkedése ellen is fel kellett szólalnia. Egy alkalommal így közvetítette Jeremiás Isten szavát. Idézem az 5. fejezetet. Szörnyű és borzasztó dolgok történnek az országban, mondja Jeremiás. A próféták hazugságot prófétálnak, a papok tetszésük szerint hatalmaskodnak, népen pedig ezt szereti. De mit tesz majd, ha itt lesz a vég? Vagy a 6. fejezetben, hiszen apraja nagyja mind nyerészkedésre adta magát, prófétálja, papja mind hamisságot művel. Népem romlását úgy gyújtják, hogy könnyelmen mondogatják, békesség, békesség, de nincs békesség. Szégyenkezniük kellene, mert utálatos, amit tettek, de nem akarnak szégyenkezni, és már pirulni sem tudnak. Jeremiás szembe megy a közvéleménnyel, szembe megy az akkori vezetőséggel, a papokkal, nem azért, mert lázadó természete van. Nem azért, mert Jeremiás állandóan lázadni szeretne a rendszer ellen. És nem is azért, mert mindig ellent kellene mondania, hanem azért, mert Isten ítélte meg a népet, az akkori vallási vezetőket, életüket, a viselkedésüket, és ez sokszor nehézséget jelentett Jeremiásnak. Volt idő, amikor fel akarta adni Jeremiás. Olyan döbbenetes, amikor erről így vall a 20. fejezetben, azt mondja, rászedtél, Uram, és én hagytam, hogy rászedj. Megragadtál, hatalmadba ejtettél. Nevetnek rajtam egész nap, engem gúnyol mindenki. Ahányszor csak megszólalok, kiáltanom kell, és hirdetnem, hogy erőszak és elnyomás uralkodik. Az Úr igéje csak gyalázatot és gúnyt szerzett nekem egész nap. Azt gondoltam, nem törődöm vele, nem szólok többé az ő nevében. De perzselő tűzzé vált szívemben, csontjaimban van rekesztve. Erőlködtem, hogy magamban tartsam, de nincs rajta hatalmam. Hallom, hogy sokan suttogják, iszonyat mindenütt. Jelentsétek föl, föl is jelentjük. Akik jó akaróim voltak, mind a bukásomra várnak. Talán rá lehet szedni. Hatalmunkba ejtjük, és bosszút állunk rajta. De az Úr velem van, mint erős vitéz. Ezért elbuknak üldözőim, nem bírnak velem, igen, megszégyenülnek, kudarcot vallanak, gyalázatuk soha nem megy feledésbe. Nos, egy ilyen rendkívül nehéz helyzetben és nehéz körülmények között is hűséges maradt Istenhez Jeremiás, és Isten megáldotta a szolgálatát. A ma felolvasott történetünkben is annak lehetünk szemtanúi, hogy Jeremiásnak Isten szavát kellett hirdetni egy olyan közegben, ahol eltávolodtak az Úrtól a papok, és nem hallgattak szavára. A 7. fejezetben leírt templomi beszéd következményeit írja le itt a 26. fejezetben, tudnilik mindaz a profécia, mindaz az idézőjelbe ellentmondás, amit ellene mond ő a vezetőknek, a papoknak, az a 7. fejezetben hangzik el, ott tudósít, és most itt a 27. fejezetben csak a következményét látjuk, hogy Jeremiást meg akarják ölni, el akarják tenni láb alól. És Jeremiás ebben a beszédében Isten ítéletét tolmácsolja, és nagyon keményen megítéli az Úr a templomba járókat. Hadd idézzem itt a beszédébnek a 7. fejezetéből egy részét. Ti hazug szavakban bíztok, amelyek semmit sem érnek. Loptok, gyilkoltok, paráználkodtok, hamisan esküsztök, a Baálnak tömjéneztek, és más isteneket követtek, akiket nem ismertek. Aztán idejöttök, és megálltok előttem ebben a házban, amelyet az én nevemről neveztek el, és ezt mondjátok, megszabadultunk. De azután ugyanazokat az utálatos dolgokat követitek el. Arról beszél, drága testvérek, Jeremiás, hogy nincsen látszata annak, hogy járnak emberek templomba, hogy áldoznak, de miután kilépnek a templomajtón, ugyanúgy élnek, lopnak, csalnak, hazudnak, paráználkodnak, hogy nincsen változás az életükben, hogy szégyent hoznak az Isten nevére. Az ilyen embereket nem fogja megtartani a templom sem. Hadd említsek egy negatív és hadd említsek egy pozitív példát. És nagyon bízom benne, drága testvérek, hogy nem a negatív példát fogjuk megjegyezni, és nem a negatív példát fogjuk majd magunkkal hazavinni, és aztán majd híresztelni. De persze ez is hozzátartozik. És Jeremiás ezek ellen, az emberek ellen szólal fel. Kárpátalján volt egy lelkész, aki minden héten, szombaton, délben elment a kocsmába, és hullarészegre itta magát, majd záróra előtt fél órával ment a gondnok érte talicskával, hogy hazavigye. A kommunisták azt mondták, őt nem kell elvinni, mert úgysem építi az Isten országát. Csak a komoly hívő igehirdetőket vitték el, az ilyeneket nem. Az ilyen emberek mindegy, hogy mennyi istentiszteletet tartanak, mennyit prédikálnak, mert életüket semmi sem fogja megtartani, csak szégyent hoznak az Isten nevére. És hányan vannak, és mindegy, hogy papok, lelkipásztorok, vagy gyülekezeti tagok, vagy presbiterek, vagy felügyelők, mindegy, hogy kiket említünk, hányan hoznak szégyent az Isten nevére. Mint ahogy ez a lelkipásztor is. Szégyen, hogy minden szombaton a gondnok talicskával vitte haza, mert már négy kézláb sem tudott hazamenni. És mi volt az embereknek a véleménye a papokról, a lelkipásztorokról, az egyházról? És ne csodálkozzunk, hogy kiürültek a templomaink, mert alig vannak, akik hitelesen élnek, alig vannak, akik komolyan veszik az Isten szavát, alig vannak, akik az Isten igéjéhez akarják igazítani az életüket. Hát ne csodálkozzunk, hogy azt mondják ránk, hogy hiteltelenek vagytok. Ne csodálkozzunk, hogy az a közmondás, vagy az a szólásmondás is megszületett, hogy bort iszik és vizet prédikál. És ez nem csak a papokra vonatkozik, nem csak a lelkipásztorokra, hanem azok, akik hétről hétre itt ülnek a gyülekezetbe, és egyébként az életük pedig egyáltalán nem arról szól, hogy az Istenhez igazítanák az életüket, vagy az Istenhez, Isten szavát komolyan vennék. És egy másik, egy pozitív példa, egy evangelizációs sorozatra hívtak egy híres igehirdetőt, és napközben a prédikátor elment bevásárolni magának, és amikor a kasszánál állt, a pénztáros háromszor annyi pénzt adott vissza az igehirdetőnek, mint amennyi járt volna. És miután észrevette a prédikátor, visszament, és így szólt, hogy asszonyom, többet adott vissza. Mire a pénztáros ezt válaszolta, tudom, direkt adtam vissza ennyivel többet, mert tegnap este voltam az evangelizáción, és a becsületességről beszélt, csak próbára tettem. Szóval tudjátok, drága testvérek, így kellene élni a mindennapjainkat, hogy mindaz, amit itt hallunk, mindaz, amit az Isten igéje mond, minden, amire Isten tanít bennünket, az komolyan kellene venni, és a hétköznapokban oda kellene igazítani az életünket ahhoz, amit hallunk. Mert ha nem ezt tesszük, akkor diszonancia keletkezik mindaközött, amit itt hallunk, és mindaközött, ahogyan élünk. És ettől óvjon meg bennünket Isten, hogy ne ilyenek legyünk. És tudjátok, milyen más, amikor valaki éli az Isten drága szavát. De nem prédikálni kell. Tudjátok, engem, és remélem, hogy így van a gyülekezetben, és bocsássatok meg, hogyha talán sokszor nem lelkipásztorhoz méltóan éltem vagy szóltam, de tudjátok, engem nem azok alapján ítélnek meg, amit mondok, mert itt könnyű bármit is mondani, nem? Hanem az, ahogyan élek. Egyszer egy híres igehirdető azt mondta, hogy nem az a prédikáció, amit elmondasz, hanem az a prédikáció, ahogyan élsz. És tudjátok, így van ez. Mert itt a lelkipásztor prédikálhat hosszan, igyekszem röviden prédikálni most, mert hideg van. Lehet itt prédikálni, meg, bocsánat a kifejezésért, le is prédikálhatom én a gyülekezetet. Na de drága testvérek, hogyha az életem arról szól, amit hirdetek, akkor hiteltelen leszek a szemetekben. De ti ugyanígy vagytok. Ugyanígy. És ez nem csak egy lelkipásztori kiváltság, vagy nem csak egy lelkipásztori attitűd kell, hogy legyen, hanem a hívők is így kellene, hogy éljenek. Hogy amit hallanak, amit tanulnak az Isten szavából, az Isten igéjéből, amit megértettek, azt elkezdik komolyan venni, és az életükkel elkezdenek prédikálni. Mint ahogy egyszer valaki azt mondta, hogy az Új Szövetségben négy evangélium van. Máté, Márk, Lukács, János. De te vagy az ötödik evangélium, hogy hogyan éled az első négyet. Tudjátok, drága testvérek, ti vagytok az ötödik evangélium. És a kérdés az, hogy hogyan éltek. Amikor nem csak a becsületességről kell prédikálni, hanem a becsületességet élni is kell. Amikor a tisztaságról nem csak prédikálni kell, hanem tisztán kell élni. Én el szoktam mondani jegyes oktatáson, és bevallom őszintén, megdobban a szívem, és hadd vegyem bele a családot is a prédikációba, megdobban a szívem, hogy Szilvi és Tamás abban a kiváltságban részesített engem, hogy én állhattam meg előttük, és én asszisztálhattam, amikor összekötötték az életüket, és aztán, amikor életet adtak egy gyermeknek, két gyermeknek, akkor abban a nagy megtiszteltetésben lehetett és lehet részem, hogy a Szent Keresztségben részesíthetjük a gyermekeiket. És talán emlékeztek, a jegyes oktatáson is beszéltem arról, hogy hát az igét azt komolyan kell venni. A tisztaságban kell élni. És ezt hadd hirdessem minden fiatalnak. Én hálás vagyok, és talán nem lesz túl intim, amit mondok, de hálát adok az Úrnak azért, hogy a feleségemnek 6 éven keresztül udvaroltam, és tisztán tudtunk belépni a házasságba. Ez ma már tudom, hogy nem trendi, de tisztán tudtunk belépni a házasságba. Isten megőrzött bennünket. Pedig benne is, meg bennem is nyilván működtek a hormonok, de Isten megőrzött. Miért? Mert komolyan vettük az Isten szavát. Mert az Isten igéje azt mondja, hogy ne tedd, hogy ne paráználkodj. Azt mondja az ige, Zsoltárok könyvének 119. fejezetében azt olvashatjuk, mi módon őrizheti meg az ifjú az ő életútját, hanem a te beszédednek megtartása által. Drága fiatalok, hadd bátorítsalak benneteket, hogy őrizzetek meg tisztán a ti életutatokat. És ezt úgy tehetitek, hogyha komolyan veszitek az Isten szavát. És mennyivel másabb tisztán belépni akár egy házasságba, vagy mennyivel másabb belépni úgy egy munkahelyre, hogy nem tapad a kezemhez semmi. Mert tudom, hogy vannak, akik szétlopják a céget. Meg vannak, akik többet akarnak kivenni belőle, mint amennyit beletesznek. És lehetne sorolni. Isten igéje azt mondja, emeljétek fel a ti kezeteket, a ti tiszta kezeteket. De jó lenne, és minden politikai fennhang nélkül hadd mondjam, de jó lenne, ha politikusaink is tisztán emelnék fel a kezeiket, ha becsületesek lennének. De jó lenne, ha a lelkipásztoraink is, az evangélikus egyház lelkipásztora is, amit prédikálnak, azt valóban hinnék és élnék. És de jó lenne, drága nyíregyházi gyülekezet, hogy mindaz, amit itt hallotok az Isten igéje által, azt ti élnétek is. Mert tudjátok, nem csak a lelkipásztorok lesznek számunk érve, hanem ti is, akik halljátok az Isten igéjét. Mert könnyű a papokra mutogatni, hát persze, hát könnyű. Na de hát Isten nem csak a lelkipásztorokat fogja számunk kérni, hanem azokat is, akik hallották az Isten igéjét. Azt olvassuk az igében, ha valaki tudna jót tenni, de nem teszi, bűne az annak. Azaz, ha te ismered azt, amire Isten tanít, és te nem teszed azt, akkor az bűnöd. És azért Isten számon fog kérni. Szóval vannak, akiknek mindegy, hogy milyen kegyesen hallgatják az igét, mindegy, hogy milyen áhítattal figyelnek a szertartásokra, mindegy, hogy milyen vallásos szöveg jön ki a szájukon, az életük a hétköznapokban merő ellentéte annak, amit a templomban megélnek. Hogy tele van külsőséggel az életük, de a bensőjük az maga a rettenet. És ez ellen szólal fel Jeremiáson keresztül az Úr, Isten leleplezi ezt az ellentétet, ezt a diszharmóniát, ezt a képmutatást, de emberek mit sem törődnek vele, sőt, el akarják hallgattatni Jeremiást. Ki akarják végezni. És ha tehetnék, akkor Istent is elhallgattatnák, mert nem akarnak szembesülni a bűneikkel. És az ilyenek mindent elkövetnek, hogy elhallgattassanak mindenkit, akik ellenük szólnak. Így válaszol a nép. Figyeljetek, hogy mit válaszol a nép Jeremiásnak egy másik helyen. Nem engedelmeskedünk neked abban, amit az Úr nevében hirdettél nekünk, hanem mindazt megtesszük, amit kimondtunk. És tudják, hogy engedelmeskedniük kellene Istennek, de tudatosan ellenállnak. Mit tesznek? Amit gondolnak, amit akarnak, azt teszik. És nem hiszik el, hogy meg lesz annak a következménye is. Inkább kiiktatják az Isten hangadóját, Jeremiást. Tudjátok, olyan ez, mintha az autómban a műszerfalon felgyulladna egy motorhiba jelző lámpa, és én inkább kalapáccsal kiiktatom azt a jelző lámpát. De attól még a hiba ott lesz a motorban. Megtehetem, hogy kiiktatom, de attól nem változik semmi, és na éppen ebbe a hibába estek a vezetők, a papok, amikor úgy gondolták, hogy kiiktatják Jeremiást, kiiktatják ezt a hibajelző lámpát, ami fölhívja a figyelmet arra, hogy valami gond van abban a motorban, valami gond van az egyházban, valami gond van a papok életében, a vezetők életében, vagy valami gond van a nyíregyházi gyülekezet életében. És ehelyett mit csinálnak vezetők? Inkább kalapáccsal ütik azt a lámpát, mert nem akarnak tudomást venni arról, hogy valami baj van. Valami bajban például az evangélikus egyházban, minden esperesi értekezleten, amikor elmegyek és tanácskozunk, ott vannak püspökök, esperesek, ilyen vezetők, olyan vezetők, minden találkozásunk alkalmával arról beszélnek, hogy gond van az egyházban. Hogy 2001-ben a népszámlálásnál még 300 ezeren voltak, 2011-ben már csak 200 ezeren voltak, és vajon mi lesz 2021-ben? 100 000 leszünk? Lassan annyian leszünk, mint a híd gyülekezete? És minden alkalommal arról beszélnek, hogy baj van. És közben pedig ütik azokat az embereket, akik az evangéliumot hirdetik, és akik arról beszélnek, hogy emberek meg kellene térni, emberek arra lenne szükség, hogy jobbítsátok meg az élet útjaitokat. Hogy nem igazodhattok ehhez a világhoz. Mert azt mondja az ige, fölteszi a kérdést, hogy meddig sántikáltok még kétfelé. Ha az Úr az Isten, akkor kövessétek őt, hogyha a Baál, akkor őt kövessétek, de ne szlalomozzatok ide is, meg oda is. Mert azt mondja a Jelenések könyvében Jézus, így mivel se nem vagy hideg, se nem vagy forró, hanem langymeleg vagy, ezért kivetlek téged az én számból, mondja Jézus. Micsoda ítélet! Vagy azt mondja Jézus egy másik helyen, hogy nem lehet két úrnak szolgálni. Nem lehet két úrnak. És lehet tanácskozni éveken keresztül, és elmennek évtizedek, hogy baj van az egyházban. Hogy baj van a papok életében, és ezt is csak azért mondom, ne vigyétek magatokkal, ne csámcsogjatok rajta, de el kell, hogy beszéljük ezt is, hogy baj van, amikor a magyarországi evangélikus egyház lelkészei között több mint 30%-a elvált. Lassan ugyanaz lesz a tendencia, mint a világban. Ugyanaz. És arról kellene beszélni, hogy nem csupán, hogy baj van, hanem az, hogy mit kellene tenni. Mit kellene tenni? És tudjátok, mit kell? Oda kéne borulni az Úr elé, és komolyan kellene venni azt a könyvet, amit itt tartok a kezembe. Ennélkül nem lesz ébredés, ennélkül nem lesz újulás, hogyha nem veszitek komolyan az Isten igéjét, ha nem térdelünk oda az Úr lábai elé, hogyha nem valljuk meg a bűneinket, akkor nem lesz változás. És tudjátok, hogy hányan vannak olyanok, akik oda letérdepelnek úrvacsorát venni, ma is lesz úrvacsora vétel, és nem akarlak elriogatni benneteket, de az Isten igéjét komolyan kell venni. Hányan vannak, akik oda letérdelnek, élettársi kapcsolatban élnek, és aztán mennek, és ugyanúgy élik az életüket. Hogy semmi változás nincs az életükben. Erről is kell beszélni, mert tudjátok, az úrvacsora az a hívőknek, a bűnbánatban járóknak üdvösséget ad. De azok, akik nem veszik komolyan az igét, és nem igazítják az életüket az igéhez, és nem lesz semmi változás az életükben, azok ítéletre veszik az úrvacsorát. Ezt az ige mondja, nem én mondom. Nem akarok senkit sem elrettenteni, csak szeretném, hogyha végre komolyan vennénk az Isten igéjét, mert enélkül nem lesz ébredés. Enélkül siránkozhatunk, hogy 300 000, 200 000, 100 000, és aztán becsukhatjuk a kapuinkat. Lehet erről is beszélni, de arról kellene, hogy emberek, térjetek meg, mert elközelített az Isten országa. Mert elközelített. És nem sok van hátra. És nem fenyegetni, meg riogatni szeretnélek benneteket, hanem azt szeretném, hogyha együtt tudnánk odatérdelni az Úr elé, hogyha együtt tudnánk megvallani a bűneinket, hogyha elkezdene fájni mindaz a bűn, ami ott van az életünkben, és vágynánk arra, hogy Uram, itt az életem, tisztíts meg az én szívemet. És ezért olvassuk az igében. Azt mondja, ha nem hallgattok rám, mondja Isten, és nem éltek törvényeim szerint, amit elétek tártam, és nem hallgattok szolgáimnak, a prófétáknak beszédére, akiket hozzátok küldtem, méghozzá idejében küldtem, de ti nem hallgattatok rájuk, akkor úgy bánok ezzel a házzal, mint Silóval. Ezt a város pedig gyalázni fogja a föld minden népe. Mert tudjátok, az evangélikus gyülekezetet nem ez a templom fogja megtartani. Nem ez a templom. Egyedül az Isten. És hogyha lesz ébredés, akkor lesz gyülekezet. Ha nem lesz ébredés, hiába áll itt a templom. Mindannyian, talán rökönyödve látjátok, mi van nyugaton, hogy hány templomot zárnak be, adnak el, meg rombolnak le. Ez el fog érni ide hozzánk is. Hozzánk is. Azt mondják, hogy le vagyunk maradva a nyugattól, ebben is le vagyunk, de idővel ide fog jönni, higgyétek el. El fog érkezni ez az idő is. Akkor, hogyha nem lesz ébredés. Akkor, hogyha ez a nép nem hagy térdet az Úr előtt. Ha ti nem hallgattok rám, mondja Isten. Mi lett Silóval, Isten szent helyével, neve lakásával? Egy kis történelem, drága testvérek, mert azért fontos ezt is látni. A Szentírásból tudjuk, hogy kétszer épült föl a templom. Kétszer. Krisztus előtt 587-ben a Salamon által épített templomot lerombolták. Majd újjáépítették Krisztus előtt 535 táján. Majd Krisztus után 70-ben Titus római hadvezér serege ismét lerombolta Istennek a templomát. Isten engedte, hogy lerombolják, mert Isten nem kövekbe épített templomba akar lakni, hanem a szívek templomában. Azt mondja az ige 1 Korintus levél 6. fejezetében, testetek a bennetek levő Szentlélek temploma. Az apostolok cselekedetének 7. fejezetében pedig ezt mondja az ige. A magasságos azonban nem emberkéz alkotásaiban lakik. Tudjátok, az Isten országa, az nem behatárolható, nem tudom pontosan ennek a templomnak a paramétereit, 20 méterbe, meg 40 méterbe. Az Isten országa nem behatárolható a kövekbe. Isten országa ti vagytok, meg közöttetek van, ahogy Jézus mondja. Ti vagytok az Isten országa. És ezért nem mindegy, hogy hogyan jöttél erre a mai alkalomra, és nem mindegy, hogy hogyan mész el. Hogy az Isten országának hírnökeként mész, vagy pedig tényleg csak ezek a kövek fontosak. És nem arról van szó, hogy ne becsüljük a templomot, dehogy is nem, hogy ne. Becsüljétek a templomot. Becsüljétek elődeiknek a munkáját. Becsüljétek. De azt is tudjátok, hogy semmit nem ér a templom, ha nincs benne Isten országa, ha nincsenek benne azok, akik élik az Istent. Mert mit ér a templom, ha azok, akik benne vannak, megvetik az Isten szavát, megvetik az Isten parancsait. És mivel megvetették, ezért Isten engedte, hogy lerombolják a templomot, és tudjátok, közel, ezt a történelemből tudjuk, közel 2000 éve nincs a zsidóknak templomuk. 2000 éve. Aki járt már Jeruzsálembe, az tudja, hogy miről beszélek. És mivel megvetették Isten szavát, ezért Isten engedte, hogy lerombolják a templomot, és a templomuk helyén, a zsidóknál, a templomuk helyén a Kubbata Szára, azaz a szikla mecset áll. Döbbenetes, hogy a zsidóknak a mai napig nincsen templomuk, nincsen hol áldozniuk, nincsen hol áldozatot bemutatniuk, helyette ott áll az iszlám szikla mecset. Miért? Mert Isten ítélete volt. Ez Isten ítélete volt, és vegyétek komolyan. És hogyha Isten az ő saját templomát Jeruzsálemben leromboltatta, akkor miért gondoljátok, hogy ezt a templomot Istennek nem tart semmiből lerombolni? Ne adja Isten! Ne legyen ez.
ne legyen ez. De Isten nem kövekben lakik, hanem Isten a hús-vér templomba. De azt is tudjuk az igéből, hogy Isten megígérte, hogy fel fog épülni harmadszóra is a templom. Föl fog, várjuk. A hívő nép várja, hogy fölépüljön. Nem tudjuk, hogy hogy. Nem tudjuk, hogy az a sziklamecset hogy fog onnan eltűnni. Fogalmunk sincs. Bár van néhány tippem. Például az arabok engedélyt adtak, hogy ásatásokat, régészeti feltárásokat végezzenek, és ilyen alagutakat ástak. Hát elképzelhető, hogy egyszer majd a sok ásatás miatt össze fog omlani. Fogalmunk sincs. Azt majd Isten tudja, hogy hogy lesz az. De egy biztos, Isten megígérte, a harmadik templom föl fog épülni. De az már egyértelműen az utolsó időknek a jele. Egyértelműen. És Isten helyre fogja állítani a helyes Isten tiszteletet. És azzal az igével szeretném befejezni, noha van még itt, de majd le lehet tölteni a prédikációt, nem akarom már itt fagyasztani a testvéreket, mert itt a végén Mireli gyülekezet lesz. Azt olvashatjuk János evangéliumában, Jézus azt mondja, de eljön az óra, és az most van, amikor igazi imádói lélekben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyen imádókat keres. Lélekben és igazságban. És ez hiányzott az akkori emberek életéből is, és ma is ez hiányzik emberek életéből, hogy lélekkel és igazságban imádják az atyát. Drága testvérem, te milyen lélekkel hallgatod Isten figyelmeztető szavát? Milyen lélekkel? Vajon komolyan vesszük-e azt, ami elhangzik? Komolyan vesszük-e az Isten szavát, vagy még mindig ellenérzések vannak benned, dacolsz Istennel szemben, vagy kész vagy magadat megadni Isten előtt, és őre ábízni mindent, és azt mondani, hogy Uram, itt vagyok, kezdj velem azt, amit te akarsz. Nem akarok lázadni, hanem szeretnék a te tervedbe, akaratodba belesimulni, szeretném, ha szívem, életem a Szentlélek temploma lenne. Jöjj hát és formáld át dacos, kemény szívemet. Amen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük a te drága szavadat, köszönjük, hogy a te szavadnak van formáló hatalma, így formáld a mi szívünket, gondolatainkat, és addurunk, hogy megértsük, hogy mi az, amit szántál erre a mai délelőtre számunkra. Amen.